Megkülönböztetett tisztelettel és nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió mikrofonja előtt Botos Katalin professzorasszonyt, professzor emeritát, gazdaságtörténészt és történészt, az Antal kormány miniszterét, a Magyar Köztársaság középkeresztjének kitüntetettjét, édesanyát és nagymamát, aki most induló műsorom első interjú alanya. Ha összegzem a családi oldalát az életének, akkor azt mondom, hogy 3 gyermek, 13 unoka, 50 éve tartó házasság, mai szóhasználattal élve az élete egy sikertörténet. Bizonyára nagyon sok minden van, amit nem sikerként élt meg, de egészen biztos vagyok benne, hogy az élete, mint Péterék, kősziklára épült. Honnan ez a kőszikla? A szülői ház, a neveltetés, az iskolák adta meg az alapokat.
A bevezető szavakhoz, amiket nagyon köszönök, egy pici kis kiegészítéssel tartozom, bár való így igaz, hogy mind a 3 gyerekünket a magaménak is tekintem. 2 gyermeknek adtam én életet, de nagyon-nagyon szeretem mind a 3-at és az összes unokámat, akik tőlük származnak, a 13 botos unokát. Visszatérve az alapokra és a kezdetekre. Ahogy a Biblia mondja, nem ti választottatok engem, én választottalak titeket. Ez valóban így van, mert én nem azt mondom, hogy én egy olyan nagyon mélyen vallásos családba születtem, ami predestinált volna arra, hogy én katolikus gimnáziumban menjek, és utána katolikus egyetem tanára legyek. Jöttem egy olyan kispolgári családból, amely család vallásos voltam maga módján, ahogy ez már lenni szokott. Először is az édesanyám még családjában, ahol volt 7 gyerek, ezekből a fiúk reformátusok voltak, a lányok katolikusok, mert a református nyakas nagyapa nem adott annak idején reverzálist. Ennek következtében én katolikusnak nevelődtem, anyám természetesen járatott hittanra, és most is a szemem előtt van az a fénykép, ahol kisgyerekként első áldozásomra térdelek, nagyon jellemző. Abban az időben még kis pártába, kis mini menyasszonyokként mentek az első áldozásra a lányok. Nekem egy fehér kis matrózruhám volt, és egy masni volt fehér masni a hajamban. Ennyi volt az összes dísze. Nagyon puritán voltam. Édesanyám ezt sok hallotta is, mert ő azért tipikus kispolgári család asszony fejeként, úgy szerette volna, kicsit nőiesebb vagyok, egész életemben vitatkoztunk ezen. Én mindig fiús voltam, nadrágba jártam, mici sapkával, és ebben az is benne volt, hogy édesapám, akinek második gyereke lettem, hát azért már másodikra nagyon szeretett volna egy fiút, és hát akkor gondoltam, ugyan lány lettem, ahogy ezt Varga Domokos könyvében lehet olvasni, lány, de jó. Lány, de jó. Úgyhogy igyekeztem olyan fiús módon megfelelni apám elvárásának, hogy amikor édesanyám temetésekor oda mentünk apám sírjához, ahova őt is eltemették. Éppen akkor miniszter voltam. Megálltam édesapám sírja mellett, és úgy magamban halkan azt kérdeztem, hogy édesapám, a fiú lettem volna, többre vittem volna. Tehát ennél többre egy ember mire vigye már. Úgyhogy én nagyon sikeresnek érzem valóban, ahogy mondtad, kedves Mária, az élettörténetemet, mert ha nagyon hosszú és késedelmes idők múltán, de beérett szinte minden, amire gyerekkoromban még nem is gondoltam, de valahogy egyfajta vágyódás volt bennem, hogy bebizonyítani apámnak, hogy lány, de jó. A család, ahogy mondom, a vallásos nevelésről gondoskodott, de ők maguk nem voltak olyan nagyon vallásos. Nagy ünnepekkor biztos, hogy mindenki eljött a templomba. Én azonban minden nap elmentem a templomba, de hogy miért? Kutya se kényszerített rá. Ugye a régi időben a templomok meg az iskolák, azok egymás mellé épültek. Templomot s az iskolát, ahogy mondja a Reményik vers, ne hagyjátok. És minden áldott reggel bementem a katolikus templomba, ahol hát a háború idején születtem. Ennek következtében a háború után a kis sváb településen, ahol éltünk, nagyon sok gyászmesét mondtak a sok halottért, és minden áldott reggel végigéltem azt a gondolatot, hogy az élet véges. Ments meg engem, Uram, az örök haláltól, a ma rettenetes napon minden bajt, mikor az ég és föld meg fognak indulni, és eljössz a világot lángokba ítélni. Tehát nekem az első perctől kezdve az életemben az volt a meghatározó, hogy az ember életéről számot kell adnia a teremtőjének,
És ezek következtében úgy kell élni, mintha holnap már vége lenne az életünknek, de úgy kell alkotni, mintha örökké élnénk. És ez a keleti mondás, ez azóta is megmaradt számomra mottónak.
Kitől tanultál imádkozni?
Imádkozni, hát egyrészt ugye azért természetesen az elemi imádságokat otthon is gyakoroltok, az én Istenem, jó Istenem, becsukódik már a szemem. Ilyen vén fejjel is elmondom, és mindig elmosolyodok magamon, hogy gyerekimát mormolok. A nővérem már rég az örök hazába van, de azért még mindig azt mondom, hogy csókolhassuk egymást reggel, hogyha a nap újra fel kell, ugye. De valahogy úgy érzem, hogy nem is távozott tettem. Tehát az első perctől kezdve egy ilyen szent fazék voltam, mert nagyon lelkesen jártam a plébánosunkhoz, sőt, azon a településen, ahol én éltem, ott egy Budapestről kitiltott hosszúkort megért pap Mátéfi Balázs volt, neki köszönhetem a vallásos nevelésemet. Két templomunk volt, egy a Felsőgallai, a Sváb templom, meg egy kicsi telepi templom, Tatabányáról van szó, ahol bányász település volt, és ez egy kicsi kis egyszerű bányász kápolnácska volt a közelünkben, én oda jártam, na oda volt számbizve ez a hatalmas tudású és nagyszerű ember. Ő rögtön felfigyelte, a két öreg asszony mellett, én vagyok az egyetlen fiatal, hárman ő voltunk a templomban misén, és felfigyelt rám, és elkezdett velem foglalkozni. Akkoriban ez életveszélyes dolog volt a fiatalokkal foglalkozni. Szerencsére nem buktunk le, de én bizony jártam hozzá, tanultam egy kis latint, kaptam tőle német szótárt, latin szótárt, a Bugner Mária Margit életét, Kaszap István életét, és egy csomó olyan szent könyvet adott nekem, amelyek ugye még a két világháború közötti időszaknak voltak a termékei, és én azokat borzasztó nagy érdeklődéssel olvastam.
Akkor tulajdonképpen az atya hatására.
Az atya. Amikor mondtam neki, hogy hát én is szeretnék, ha van még Magyarországon szerzett szerzetbe menni, azt mondta nekem, jó, de te leszel a rendfőnöknő. Ez az ember, ez a csodálatos pap már akkor meglátta azt, hogy bennem nagy ambíciók feszülnek, és jezsuita szemléletnek megfelelően ezt ő nem lefolytani akart, hogy de csak maradjál alázat, és kusszál a földön. Alázat kell, de azért, ha az Istent, ad majorom dei gloriam, szolgáljuk Isten nagyobb dicsőségre mindent, akkor minden, amit teszünk, arra szolgál, és akkor nem arról van szó, hogy én akarok valahogy kitűnni, hanem én az Istent akarom maximálisan szolgálni minden tehetségemmel. És hogyha ez oda vezet, hogy előre kell lépni, ha államtitkár kell lenni, miniszter kell lenni, akkor az leszek. De hát ugye akkor még erről szó se volt. Édesapám, aki egy nagyon kedves ember volt, nem volt egy ilyen szenteskedő, de a nagy ünnepeken eljött velem. Mondtam, hogy én egyháziskolába akarok menni, édesapám kikereste, hogy van ilyen, a patrona Hungári meg a Svetics. Édesanyám mondta, hogy de hát kislányomat, hogyha oda mész, akkor nem fogsz tudni tovább tanulni. Hát mondtam, nem baj, mert én úgyis szerzetes akarok lenni. Apám azt mondta nagy bölcsen, hogyha most ellenkezel vele, akkor biztos, hogy szerzetes lesz. De ha hagyod, akkor hát majd eldönti. És nagyon sok
milyen
hosszú
okos
ideig.
Volt.
Nagyon okos volt. Nagyon hosszú ideig valóban megvolt bennem ez a szándék. Aztán, hogy nem, végül is nem maradtam bent a rendben, de nagyon nagy szeretettel gondolok vissza az ott töltött évekre. Pattársam volt dr. Kopp Mária, akit nem kell azt hiszem a hallgatóknak bemutatni, mert minden keresztény magyar tudja azt, hogy ki volt dr. Kopp Mária. Na most mi ketten voltunk a legjobb barátok a gimnáziumban, még egy barátnőnk volt, akivel három alkottuk a matriarhátust, meg a három lány, ő volt mindig a főisten, én meg az alisten. Ez mert úgy hívtak az osztályban, mert mindent arattunk, mindent taroltunk. Ma is az imakönyvemben ott van benne, hogy Botos Katalinnak a ittan verse egy második helyezettjének. Pap László igazgató, piarista igazgató atyák. Nagyon sokat köszönhettem ennek az iskolának. Ennek köszönhetem azt, hogy a Pázmány Péter Katolikus Egyetem tanára lettem, mert dr. Zilinszky János alkotmánybíró, amikor megalapította a jogi karta Pázmány Egyetemen, akkor elég referencia volt, hogy Pap László igazgató úr tanítványa voltam a patronában. A negyedikben, amikor már nem bírtuk fizetni a költségeket, akkor bejáróvá lettem, Tatabányáról jártam be minden áldott nap az iskolába. Egy éven keresztül nem akartam én családanya lenni. Én szerzetesi mentalitással csak a hivatásomnak akartam élni, a tanárságnak. Thank you.
Hogyan alakult a tovább tanulás?
Mindenképpen tanár szerettem volna. Tanárnak akkor nem mertem jelentkezni, mert mondták, akkor semmi esély. És akkor mondták, hogy mondjam azt, hogy a szüleim készítettek ide, mondom, de nem igaz, hát éppen lebeszéltek róla. Azt mondták, nem baj, csak mondjam, mondom, de én olyat nem mondok, ami nem igaz. Ezt üzenem most is minden hallgatónak, hogy úgy is lehet karriert befutni az életbe, türelem kell hozzá, hogy az ember nem mond olyat, ami nem igaz. Özvegy édesanyám bankba dolgozott, azt mondja, kislányom, hát majd szerzünk ösztöndíjat a banktól, ilyen tanulmányi ösztöndíjat, hiszen annyira kitűnő tanuló vagy. A kitűnő érettség után ide mentem, és felvételiztem a Közgáz Egyetemre. Mit ad Isten, a két felvételiztető fiatal tanárom, az egyik a Győri Bencésekhez járt korábban, a másik az Esztergomi Ferencesekhez.
Ez már a gondviselőisten.
A gondviselőisten újja volt, így van. Azt sem mondom, hogy ez a hit teljesen megingás nélküli volt végig egész életem. Egy kicsit elvitt a humanizmus irányába, mint nem idegen a kereszténységtől, csak ugye nem feltétlenül a formális vallásosságot jelenti. A férjem egy olyan francia felvilágosás szellemében lévő iskolából jött, Csongrádról, nagy demokrata eszmében nőtt fel, de mondani se kell, hogy az élet aztán úgy hozta, hogy nem tudom kettőnk közül melyik lett a nagyobb katolikus és nagyobb keresztény. Ő lett aztán itt a Kövi Mária Egyházközség világi vezetője hosszú éveken keresztül. Ő aztán nagyon sok áldozatot hozott. Az értékeket továbbadni. Mind a ketten ugye erre vágytunk volna, mind a kettőnket a pálya elsodort, mert nem lehettünk tanárok, és aztán mégis visszakanyarodtunk ide. Egyetemet elvégeztük, ott ismerkedtünk össze, összekötött bennünket, hogy mind a kettőnknek legnagyobb élménye életében az 1956-os forradalom volt, neki különösen, én csak itt Pesten átéltem. Fantasztikus volt 56-ban a katolikus egyház fiatalsága. Szerencsétlen vezetőit halálra gyötörte hatalom, ami akkor volt. Mindszenti hercegprímástól kezdve az összes vezetőnket. Te a kispapok! Ennek ellenére elkötelezettek ott. Az akkori katolikus fiatalság még mély gyökerekkel rendelkezett. Na, én minden esetre ott voltam, átéltem, biztos, hogy forradalom volt. Ezt nem másnak a szavaival támasztom alá, mint Széchenyinek, aki a naplójában annak idején azt írta, hogy március 15-e biztos, hogy forradalom volt, mert még a tolvajok se lopnak. Hát így volt ez 56-ban is. A férjem meg dicsőséges, diadalmas részvevője, mint a diákbizottság elnöke a 56-os eseményeknek városában, és a forradalmi tanács tagja, de utána aztán szenvedője volt a városból, talán az egyik legcsúnyább szenvedést viselt el, voltak letartóztatások is, de őt agyonverték. Szószoros értelmében kis hián belehalt, és most a városa 17-ben az elmúlt esztendőben díszpolgárra avatta. Úgy köszöntem meg a díszpolgári kitüntetésre, megköszönte a Jóistennek, hogy megélhette a forradalmat is, meg ezt a napot is. Megköszönte a városának és a város vezetésének, hogy méltónak találták erre a kitüntetésre. De megköszönte annak a hét verő embernek, aki váltott lovakkal igyekezett agyonverni, mert bebizonyítottam, hogy nem csak a számmal szeretem a hazámat, és ezt köszönöm neki. Én azt gondolom, hogy ennél keresztényibb mondatot ebbe a században nem nagyon fogunk hallani. Nem elég csak emlegetni, tudni is kell, jól szeretni, tudni bölcsen a hazát, mondta a magyar költő. Ez így van. Na, de térjünk vissza a kezdetekhez. Szóval tény is való, hogy mi összekapaszkodtunk, összeházasodtunk, nagyon szegényen értünk, és ma is abban a házban készítjük az interjút, amit 3 évvel a házasságunk kötése után albérletbe átvegetáltunk. Azután ide költöztünk, és azóta is itt vagyunk. Volt egy kedves barátom, egy csongrádi költő, aki azt mondta, hogy áruló nem lettem, zsákmányt nem szereztem. Mai napig is nagyon szerényen élünk, pedig milliárdok forogtak a kezünk között a későbbiekben. 5 évig nem volt gyermekünk, én nem is nagyon szorgalmaztam a dolgot, mert olyan világot éltünk akkoriban, ezt megint nehéz visszaidézni, és talán sokan erre is érthetik, hogy mi az, hogy nem akartam. Hát abban az időszakban volt a kapcsolatunk, kibontakozóban házasodtunk össze, amikor hajszál hiány felrobbant a világ, hát nem tudom, emlékeznek még rá? 63-ban házasodtunk össze, 62-ben ott volt a válság, a kubai válság. És én erről írtam egy nagyon szép cikket, hogy 23. János pápa, a Szent János pápa, aki létrehozta a forró drótot Kennedy és Ruscsov között. Mi ezt itt úgy éltük meg Magyarországon, hogy nukleáris háború esetén követendő magatartás, hogy teríts egy fehér lepedőt magadra, és húzzodjál bele a gyárokba. Akkor talán elhömpölyök fölötted. Szóval éreztük, hogy lehet, hogy vége lesz a világ, mert annyira félelmetes volt, hogy erre a világra gyereket vállalni. Aztán konszolidálódott egy picit a politikai élet, megindult az új mechanizmus, az úgynevezett új gazdasági mechanizmus, amiben picikét a piac fele irányították azt a merev tervgazdaságot, és abban már én is bekapcsoltam. Na, ekkortól kezdve elkezdett mindkettőnket kicsit érdekelni a szakmánk, mert addig csak hivatalnokok voltunk, könyökvédős bürokraták, az nagyon nem tetszett. És amikor ez a fellendülés bekövetkezett, akkor lett egy kicsit kedvem arra, hogy mégiscsak jó lenne azért, hogyha család is lenne. Na, és akkor megszületett gyors egymástában két gyerek, első fiam, Botos Máté, jött utána még egy kislányom, és utána megindult a pályám, de olyan gyorsan, az új mechanizmus utáni években kiderült, hogy az én borzasztó nagy szorgalmam, hogy németből, angolból, oroszból nyelvvizsgákat szereztem, kezdett nagyon jól jönni, mert a világ fejlődött, és a KGST-ben létrehoztak egy beruházási bankot, nemzetközi beruházási bankot. Engem, mint a Magyar Beruházási Bank alkalmazott tisztviselőjét kivittek, és akkor én lettem a magyar delegációnak egyik üdvöskéje. A delegáció vezetője az Farkas Mihály fiának felesége volt, úgyhogy nem volt könnyű nekem ott abban a delegációban szerepelni. Ebben aztán én kitörtem, tehát pályámnak az első csúcsára eljutottam, mert akkor nagyon gyorsan tudományos minősítést is szereztem. Férjem mindenbe követett. Ha ledoktoráltam, ő is ledoktorált. Úgyhogy, ha én
változtam... Mert gyerekkorodban ott volt az osztálytársad, a Mária,
akivel
versenyeztél, és inspiráltátok egymást.
Így van.
És ugyanez megadatott nekem, a házasságon belül.
Ez egy isteni ajándék, mert ő külkeres közgazdász volt, én pénzügyes, és ez a kettő egymást nagyon jó kiegészített, ő reálszférában volt erősebb. Én voltam a motor. Én az évnek a nagy részét a Szovjetunióba töltöttem, mert állandóan 110-valahány napot voltam egy évben.
Az nagyon sok.
Hát az nagyon sok volt. Nagyon sok volt. És ez egy kicsit megsínlett azért a házasságunk is.
Gyerekek itthon voltak?
Itthon voltak, persze. Édesanyám, nagyanyánk velünk élt, négy generáció élt együtt ebben a kis otthonban. Nagymama ott aludt, mi ketten itt aludtunk, a gyerekek is itt aludtak, odakint meg a dédmama. De ők segítettek a gyerekek nevelésében. Itt megint egy nagyon fontos tanács, amit a családok évében mindenkinek a figyelmébe ajánlok, hogy a nagy család nagyon nehéz alkalmazkodási feladat, nagyon nehéz. Én magam is érzem most, hogy öreg vagyok, és a fiatalokkal, az unokáimmal élek együtt. Ezer kis apró surlódás, de csupa szeretetből van, tehát az embernek meg kell tanulnia alkalmazkodni. És az én öregeim nagyon-nagyon sokat segítettek nekem, hát nem is lehetett volna más, mint a ketten nagyon dolgoztunk. Én a pénzügyminisztériumba kerültem, a férjem külkerminisztériumba került. Amikor bekerültem a minisztériumba, ezt azért elmesélem, Faluvégi Lajosnak hívták az akkori pénzügyminisztert. Ő oda vett egy ajánlásra, a volt tanárom ajánlására, aki Győri Bencés volt. Mondtam neki, de miniszter elvtárs, én nem vagyok pártag, ugye, mert egy szocialista osztályvezetését rám bízna a pénzügyminisztériumba. Akkor így körülnézett, most képzeljék el a hallgatók, valakit, aki a fejét forgatja, és fölnéz a plafonra. Azt mondta, hát, nekem is nehezen bocsátották meg az elvtárs, hogy csak 7 év múlva léptem be az MSZMP-be 56 után. Tehát ez világossá tette számomra, hogy ő azt fogja nézni, hogy nekem mi a szakmai tudása. Nagyon sok gyakorlati tapasztalatot szereztem, csak rettentő sok ára volt, majdnem ráment a házasságom. Annyira sokat utaztam, fiatal voltam, csinos ...nak mondtak akkor, és hát okosnak, okos. És mindenfélét tudtam.
Nyelveket beszéltek.
Igen, és persze, hát ugye rettenet imponáltam, annyira sztár lettem hirtelen egy rövid időre. És hát ezt nagyon nehezen viselt el a férjem. Körülöttem egy kicsit, mint a lepkék, akkor rajongtak a különböző állapotú férfiak, és volt olyan, aki meg két feleségül. Mondtam, hogy én nem hagyom el a családomat, eszem ágába sincsen. De hát azért ez mégiscsak nagy kísértés volt, és hát ezt nehezen viselte a férjem. Vigasztaló mindig van, és ekkor összejött egy kolléganővel. Lett egy kisgyerek ebből a kapcsolatból, akit én mikor megtudtam, mondtam, hogy hát ezt azonnal vegyük a saját nevünkre. Tehát édesanyja akkor nem adta. Amikor a gyerekeink kicsit nagyobbak lettek, akkor mondtam, akkor vidd el őket, hogy ismerjék meg a testvérüket. És a Birma keresztapja, mert katolikus nevelést adottak a kislánynak, a nagyfiam lett. Azóta is a család nagyon összetart, nagyon szeretjük egymást, meghalt az édesanyja balesetben, úgyhogy ilyen értelemben Jóisten nekem a pályámat elsimította, hogy ne legyen ebből örökös fájdalom, mert nyilván azért az embernek ezt nem könnyű elviselni. Azt tudom elmondani, mindenkinek tudom tanácsolni ilyen válság esetén a következő stratégiát és taktikát. Először is édesának, aki velünk élt, azt mondtam, menjen el a rokonokhoz, menjen el a testvéremhez egy időre, hagyjon minket magunkra. Aztán szépen megbeszélgettük a férjemmel, és mondtam, hogy nézd, akkor most el kell döntened, mit szeretnél. Hát akkor egy pár évig ugye egy kicsit nehéz volt. De a legfinomabb ételt főztem neki, amikor az legnagyobb szeretettel fogadtam, tehát kérem szépen, bölcs nagymamáknak kell hozzá lenni, nem szabad uszítani a válságba került fiatalokat. Mindenképpen ahhoz kell ragaszkodni, amit édesanyám mondott, édesfiam, amilyen virágot szakítottál, olyat szagolj. És a nehézségeket is együtt kell vállalni. Nagyon nehéz volt ezt így feldolgozni, és emelt fővel. És ettől kezdve a fiamat, aki akkor már kamaszodott, mondtam, hogy hát elmulasztottuk első áldozásra járatni, azokban az időkben, azokban a zavaros időkben. Na, hát akkor ezt pótoljuk. Találtunk egy igen kiváló papot itt a környékünkön, Ligassi Mihály atyát, és ő elkezdett vele foglalkozni. Rövidesen mind a fiam, mind a lányom első áldozó lett, rövidesen sor került a bérmálásra is. Húsvét körül volt az első áldozás. Akkor a férjemet ezt csak látom, hogy szedelőzködik. Hova mész, mert én már voltam előtte Szent Gyónást elvégezni. Én már régebben visszatértem akkor a vallásgyakorlásra, mondom, nem lehet, hogy a gyerekeket tanítsuk hitre, és mi meg ne gyakoroljuk. A fiam rám nézett, mert mama, te hiszel, vagy nem hiszel? Mondom, igen, fiam, hiszek. Ettől kezdve a férjem azt mondta, én is megyek. Attól kezdve kérem szépen a mai napig oszlopai lettünk annak a kis vallásos közösségnek, ami a Kövi Szűz Mária plébánia volt. Nagyszerű három papot mondhattunk magunkénak, Vigassi Mihály atyát, egy regnumos atya volt ő akkor, utána Pál Ferit 9 évig, akit nem kell bemutatni senkinek már, és most egy nagyon kedves Zsiga Péter nevezetű plébánosunk van, aki szintén földön jár két lábbal, és nagyon-nagyon-nagyon szeretem őt is. Úgyhogy, Jóisten, ebben is milyen jó volt hozzánk.
Igen, vezette az életeteket.
Igen, ki kellett nyilvánítani, hogy nem, mi összeházasodtunk, és egy életre szólóan azt ígértük, hogy egymás mellett maradunk. A katolikus esküvinek a szövegénél szem nincs, hogy holtodiglan, míg a halál el nem választ minket. Igen, hát mondtam, hogy én magam részéről emellett maradok. Én is, mondta a férjem, aztán pár éve volt az 50 éves házassági évfordulónk.
Nem beszéltünk róla, de Botos Katalin professzor emerita írói munkássága is jelentős. Beszélgetésünk kapcsán én most két alkotását ajánlom szíves figyelmükbe. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem jogi és államtudományi karának gondozásában hamarosan megjelenő a Katolikus Egyház és 1956 című konferencia kötetét, illetve hasznos olvasmányuk lehet a Kairosz kiadásában megjelent Az ember hívőnek született című alkotása is. Búcsúzóul arra kérem és biztatom a kedves hallgatót, hogy jelentkezzen és legyen a beszélgető társam. Szeretettel várom olyan keresztény értékrend szerint élő családok jelentkezését vagy ajánlását, akiknek élete példaértékű, és az őket ért esetleges nehézségek kezelése bátorítást adó lehet mások számára. Elérhetőségem csegezi.maria@mariaradio.hu. Ne feledjék, találkozunk két hét múlva, pénteken, 8:30-kor, amikor Botos Katalin professzor emeritával folytatjuk a beszélgetést. Várja önöket akkor is a rádiókészülékek elé. Králik Ottó, a hangfelvételeket készítő technikus nevében is, Csegezi Mária. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Thank you.
otthon, a családban.
Csegezi Mária beszélgetett hitről, szeretetről, elköteleződésről és a családról.
Híreink következnek.
A mikrofonnál Szigler Lujzi.